Tehát Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai délutáni alkalmunk során, és a bibliakör jelleggel két témát szeretnék röviden átvenni veletek. Az egyik a bűnrendezésnek a problémája, a másik pedig, hogy melyek az Isten számára bemutatott kedves áldozatok. Mind a kettő érdekes téma, lehet, hogy az utóbbi egy kicsit érdekesebb. De nézzük először Jób könyve 31. fejezetéből a 33. verset, 31-33. Ez csak egy rövid gondolat, amit ott tovább kifejt Jób, mi azzal nem foglalkozunk, csak magával ezzel a kijelentéssel, amit itt találunk, a Jób 31-33-ban. Ezt mondja az Isten szolgája Jób, ha emberi módon eltitkoltam vétkemet, keblembe rejtve a bűnömet. Hát ezen elgondolkodtam, hogy hát mit jelent az, hogy emberi módon eltitkoltam vétkemet, keblembe rejtve bűnömet. Nyilván a választ az ember a Bibliába kell megtalálja, hogy ez mit jelenthet, és egy kicsit kutakodtam, és a következő választ találtam rá, a 32. Zsoltárhoz lapozunk, mert mindenki hajlamos arra, hogy hát még saját maga elől is eltitkolja. Akár a gondolatban, akár a szavaival, akár a cselekedeteivel elkövetett bűnöket, vagy a jónak az elmulasztását. Az is van. Semmi rosszat nem tettem, de jót se. Hát ugye, tehát van az én mulasztással elkövetett bűn is. Tehát a 32. Zsoltárból először a 3. verset. Na most ezt figyeljük meg. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Tehát ezt a Károlyi fordítás szerint olvasom. Míg elhallgatám, itt hogy volt? Mi emberi módon eltitkoltam vétkemet, kedvembe rejtve bűnömet Jóbnak. Tehát, míg elhallgatám, megavultak csontjaim napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt. Mint egy a nyár hevében. És akkor hogy folytatódik? Amíg elhallgatta, amíg eltitkolta, amíg elrejtette a bűnét. Eddig ez volt. Ez kiegészíti a 31. Zsoltár 11. verse, mert bánatban enyészik életem és sóhajtásban múlnak éveim, bűnöm miatt roskadoz erőm és kiasznak csontjaim. Vagy volt a 32.3-ban, míg elhallgattak, elavultak csontjaim. Figyeled? Itt pedig, 31. Zsoltár 11. versében, mert bánatban enyészik életem és sóhajtásban múlnak éveim, bűnöm miatt roskadoz erőm, és kiasznak csontjaim. Látod, hogy összefügg a bűn és a betegség? A Bibliában. Nagyon is összefügg a kettő. Nem azt jelenti, hogy akkor most minden esetben a te bűnöd miatt betegszél meg, nem vagyok fanatikus, nem vagyok szélsőséges, nem állítom ezt, csak hogy van kapcsolat a kettő között, ezt szeretném hangsúlyozni. Na de hogy lehet ezt feloldani? Mi az Istentől helyes megoldás? Az 5. vers a 32. Zsoltárból, vétkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek te. Látod, ez a bűnvallomás, hogy bevallottam néked a vétkemet. A bűnömet többet nem takargattam, se más előtt, se önmagam előtt. Bevallom az Úrnak hamisságomat. És mi lett a következménye? És te levetted rólam bűneimnek terhét. Amit ő már nem roskadoz erő, nem hasznak ki a csontjaim, és nem nyom agyon a bűn. Látod? És ezért van az, hogyha a 32. Zsoltár elejére megyünk, mert ott a végkicsengés van, tehát az eredmény, hogy boldog az, akinek hamissága megbocsátott, vétke elfedeztetett. De az Isten fedezze el a bűnt, ne én, Isten előtt, mert Isten előtt úgyse tudom. Emberek előtt, meg magam előtt takargatom, de mi lesz az eredménye? Elmondtam. Itt írja a Zsoltáros. De amikor az Isten azt mondja, hogy én megbocsátom neked. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Nem csak, hogy leveszi rólam a bűneim terhét, hanem boldog ember leszek. Na ezt kell megérteni. Na ezt kell megérteni világosan. De menjünk egy kicsit tovább, és ne haragudjatok, hogy egy Egy gondolat erejéig az úrvacsorára terelem a figyelmet, mert most már egy másik fordítást is szeretnék előhozni. Az 1 Korintus 11:27-től az úrvacsorai szereztetési igéhez lapozunk. 1 Korintus 11:27-30-ig. És akkor ezt az újonnan revideált Károlyi fordításból is megmutatom, vagy lehet, hogy inkább azt olvasom először, mert rövid az idő. És nem a Károlyi, hanem az újonnan revideált Károlyi fordítás szerint, amit most már az egyház is a kezünkbe ad. Tehát nem csak a Károlyi fordítást adja az egyház a kezünkben, hanem az újonnan revideált Károlyit is. Ezt a Veritas kiadó adta ki. Tehát akkor az 1 Korintus 11:27-30-ig. Figyeljük meg! Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy iszik az Úr poharából, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Ugye nem az van, hogy próbálja meg, hanem vizsgálja meg. Vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék a kenyérből, és úgy igyék a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik magának. Úrvacsora van, hát illik úrvacsorát venni. Hát ez nem így megy. Az úrvacsorára készülni kell. Régen, nem tudom most így van-e, az azelőtti szombat az úrvacsorára való felkészítő igehirdetés volt. Most látom, hogy itt Erdélyben más a szokás. Itt van egy imaóra, amely keretében a lelkész még az úrvacsoredőt próbál felkészíteni. Ez is jó. De olvasom tovább. Tehát, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsülő meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik magának, ezért van köztetek sok erőtelen beteg, és nem alusznak sokan, hanem halnak meg sokan. Na, ugye ez váltófogalom itt a Károlynál, amikor azt mondja, hogy kislánya alszik, nem halt meg, ha alszik, ott az halálról van szó. Meghalt a kislánya, a Jairus leánya. Tehát itt helyesen hozza, ezért van köztetek sok erőtelen beteg, és halnak meg sokan. Mert ha mi magunk ítélnénk magunkat, nem esnénk ítélet alá. Tehát itt azt írtam ide, hogy az ember vizsgálja meg önmagát, így esünk a saját ítéletünk alá, amikor az igéb fényében, az ige fényében megvizsgáljuk magunkat. És bűnösnek ítéljük magunkat. Mert belátjuk, hogy bűnösek vagyunk, méltók az ítéletre. Mindjárt tovább viszem ezt a gondolatot, és fogod látni, hogy ez így van. Tehát akkor itt azt írja Pál apostol által az Úr, azt mondja, hogy bizony az eltitkolt, be nem vallott bűnök következtében előfordul, hogy sokan erőtlenek, betegek és meghalnak többen. Keresztény gyülekezetben. Mert ha mi magunk ítélnénk magunkat, nem esnénk ítélet alá, de amikor az Úr ítél meg minket, akkor nevel, ugye nem az, amit a Károlynál, hogy tanít, hanem nevel, hogy a világgal együtt el ne kárhozzunk. Ezért testvéreim, amikor összegyűltök, stb. Megvan, hogy ki mit csináljon. Tehát akkor csak ennyit akartam az úrvacsorával kapcsolatban itt mondani, hogy bizony van összefüggés az eltitkolt bűnök és a betegségek és a gyülekezetre nehezedő problémák, illetve a megvallott bűnök és a gyülekezetben történő áldás között. Na de nézzük a példabeszédek 28:13-at. Visszatérek a Károlyi fordításhoz. Példabeszédek 28:13. A példabeszéd 28:13, mert ez egy kicsit komolyabb egybevetés igényel. Ki olvassa fel ezt az igét?
Aki elfelejti az ő vétkét, nem lesz jódulva. Aki pedig megvallja és elmond, irgalmasságot nyer.
Na, elfedezi, azaz takargatja. Más elől és önmaga előtt. Ezt jelenti, hogy elfedezi az ő vétkét. Takargatja. Hogy olvastuk? Míg eltitkoltam a bűnömet. Nem vallottam be. Tehát azért kell ezeket a magyar kifejezéseket körbejárni, hogy jól megértsük az igét. Aki elfedezi, takargatja az ő vétkeit, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja, mit kell csinálni? Amikor megvallottam bűnömet, az Úr levette a bűneim terhét. És boldog az az ember, ugye, akinek az Úr megbocsátja. Aki pedig megvallja és elhagyja, már mint a bűnt, irgalmasságot nyer. Tehát nem elég megvallani és utána ugyanúgy cselekedni, hanem el is kellene hagyni. Legalább a szívünkbe teljesen el kellene fordulni a bűntől. Isten segítségével. És ehhez erőt kérünk. Na de menjünk tovább, és most lesz egy nagyon érdekes szakasz a János apostol első leveléből, amit szintén az Ószövetségből fogok megvilágítani. 1 János 1.8. János apostol első levele, első fejezet. 8. versétől. Na most ezt figyeld meg, tehát az önigazult adventistáknak mondom, nem nektek. Nem nektek. És minden, aki saját magát fölmagasztalja, és azt mondja, hogy ő nem bűnös, mert annyira előre haladt az életszentségben. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs mi bennünk. Na, ki olvassa tovább? 1 János 1, 8-10-ig. 8-tól 10-ig, igen.
Ha megvalljuk bűneinket, ő is igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítsa bűneinket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem védkeztünk, hazudtá tesszük őt, és ahogy ígéje,
na most a legérdekesebb az utolsó rész, de most nézzük előről. Ha azt mondjuk, hogy nincs mi bennünk bűn, magunkat csaljuk meg, és az igazság nincs bennünk, és megmagyarázza, hogy miért nincs, a 10. versnél, mert hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincs bennünk, mert az ő igéje kijelenti, hogy minden ember vétkezik. Látod? Hát mondhatod, hogy te nem vagy bűnös, de akkor te... Vagy én, bocsánat, most a példakedvét mondom így. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, nem vétkeztünk, magunkat csapjuk be, és nincs meg bennünk az igazság. Milyen igazság? Tehát az Isten igéje, amit kijelent, az az igazság. Ha viszont megvalljuk bűneinket, ő hűséges és igaz. Hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Nem csak megbocsát, meg is tisztít. Milyen szép. Tehát a délelőtt, aki nem volt itt, csak mondom, hogy az ember hajlamos gyerekkorától kezdve az önigazolásra. Te csináltad? Nem én csináltam. Nem úgy volt, mert másképp volt. Ha egy katolikus ember, egy őszinte katolikus ember, egy buzgó, bemegy a gyóntató székbe, ott bevallja a bűnét. Hát ne haragudjatok, én bevallottam. Hát még sokszor sírtam is a bűneim fölött. Ott nincs köntörfalazás. Ha az ember rászánja magát, hogy megvallja a bűnét, akkor hanem akkor nem. Tehát mi Isten színe előtt valljuk meg a bűneinket, illetve hát egymásnak, hogyha vétkeztünk egymás ellen. Na, de mit jelent az, ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen bennünk? Tehát itt a képmutatástól, attól, hogy saját magunkat becsapjuk, hogy mi már az életszentség magaslatán vagyunk, mi már nem vétkeztünk, ettől véd ez az igeninket. Nézd meg a Prédikátor 7.20-at.
Mert nincs egy igaz ember se tőled, aki jót cselekedik és nem vétkeznék.
Nincs egy igaz ember se a Földön, aki jót cselekednék és nem vétkeznék. És van a másik ige is, a Példabeszédek 20.9.
Ki mondhatná azt, megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok az én bűnömből.
Hát nincs ilyen. Na látod, amikor ezeket a mélységeket megismerjük, akkor az ember eljut alázatra. Mert azt mondja, hogy ho-ho, hát hány éve vagyok hívő ember, és még most is gondolatban mi jut eszembe. Stb. Ugye? Tehát ki mondhatná azt, hogy megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok az én bűnömtől. És még van egy rövid ige az 1 Királyok 8.46-ba. 1 Királyok 8.46, amikor ott a Salamon imádkozik. Na, aki nem olvasott, azt kérem, hogy olvassa, de csak az első feleket.
Ha te ellened vétkezénytelek, mert nincsen ember, aki ne vétkeznék.
Elég ez. Itt az ige tételesen kijelenti, hogy nincs ember, aki ne vétkeznék. Tehát, kedves XY, most nem azt mondom, hogy katolikus testvérek, nincs ilyen, hogy Szent Atya, csak a mennybe. ott van. Nincs olyan ember, hogy ne vétkeznék. Tovább megyünk, tehát akkor visszamegyünk az 1 János 1-hez, és akkor most megértettük, ugye, hogy mit jelent ez, hogyha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, akkor saját magunkat csaljuk meg, és az Istenről, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, tehát becsapjuk magunkat, és igazság nincs bennünk. 10. vers. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt. Hát az Isten azt állítja, hogy nincs olyan ember, aki ne vétkezne, és csak jó cselekedne. Nincsen olyan ember, aki ne vétkezne. Ez kijelenti az Isten igéjes, mi azt mondjuk, nem, hát én nem vétkeztem. Tehát hazuggá teszed az Isten. Figyelek? Ez azt jelenti, azt mondja, ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincs mi bennünk. Ez nem azt jelenti, hogy én ostorozni akarom a gyülekezetet, félreért is ne essen. Én csak azt mondom, hogy minél mélyebb a bűnbánat, minél őszintébb, minél jobban kapaszkodunk Krisztus szeretetébe, annál több kegyelmet kapunk. És annál boldogabb lesz az életünk. Mert boldog az az ember, akinek a bűne meg van bocsájtva, és akinek a bűnét az Úr elfedezte, akiben hamisság nincsen. Tehát itt erről van szó, és akkor most az 51. Zsoltárhoz megyünk, lassan ezt a témát mindjárt befejezem, és akkor átmenjünk a másikra. És itt találkozunk egyfajta áldozattal, amiről szó lesz most mindjárt, hogy mik az Istennek a kedves áldozatok. Tehát az 51. Zsoltárból, ami középkorban az 50. Zsoltár volt, most az 51. A számozás a Vulgatában másképp van. Először az 5-6-ot olvassuk fel. Titi?
Mert ismerem a tényleimet, és az ővéken szüntelen előttem forog. Egyedül te ellenet végeztem, és cselekedtem azt, amit gorosz, ha teszem egyedül, hogy igaz, végig beszédettem, és tiszteljük életedben.
Na figyeled! Mit mondál, mikor megvallott a bűn? Hogy ő tudatában van annak, amit cselekedett Becsabéval és Becsabinak a férjével. Ő tudatában van, bűnöm előttem forog szüntelen, egyedül ellenemítettem és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemei belül, ő megvallja, és így igaz lesz az Isten beszédében és tiszta az ítéletében. Megvan, mert az Isten azt mondja, hogy nincs ember, aki ne vétkezzen. Tehát Dávid nem úgy megy az Isten színe elé, hogy dicsekedik, hanem úgy, hogy megvallja a bűnét. És ezzel az Istent igazmondónak jelenti ki, mert te mondtad, Uram, hogy nincs ember, aki ne vétkezzen. És ez rám is vonatkozik. Látod? Hogy igaz légy beszédedben, amit kijelentettél, és tiszta az ítéletedben. És a 19. vers... És itt van az egyik kedves áldozat. Levente, felolvasod? Az 51. Zsoltár 19. verse.
Köszönjük Istenem egy kedves áldozatot, a töredelmes lélek, a töredelmes és a bűnbánó szíved, hogy Isten melletted meg.
Na, tehát itt az újonnan revidált Károlyiban nem többes szám van, hanem egyes szám van. Tehát ezt javítsuk. Istennek kedves áldozat, a töredelmes lélek, amikor te megbánod a bűnödet. Na, az egy kedves áldozat. A papok az Ószövetségben milyen áldozatokat mutattak be? Hát mutattak be például hála áldozatot, mutattak be bűnökért áldozatot. Nem így van? A vétekért áldozatot. Na hát az Újszövetségben is van, csak más formában. Tehát Isten előtt kedves áldozata a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szíved. Tehát itt a töredelmes és bűnbánó látod, hogy váltó fogalom. Ha valaki nem érti mi az, hogy töredelmes, akkor azt mondja, hogy bűnbánó. Ó, Istenem, nem veted meg. Tehát ennyi. Tehát a bűneinket bevallani és elhagyni szükséges, nem pedig takargatni. Az ember megvallja, mert a katolikus ember úgy hiszi, hogy amikor a papnak vallja meg, akkor Istennek vallja. Mert ő nem a papnak vallja meg, hanem Isten. Mert így volt tanítva. És egy haszna van, hogy rendezi az Istennel való kapcsolatát valamilyen módon. De nem biztos, hogy minden adventista otthon a belső szobájában megvallja a bűneit. Nem biztos. Annyit mond este, hogy Istenem, bocsáss meg bűneim, és lefekszik. De milyen bűnöket? Hát az, hogy irigykedtem, vagy az, hogy parázna tekintettel néztem asszonyra, vagy az, hogy kapzsi voltam, vagy olyat mondtam a másikról, ami nem igaz, stb. Vagy szombaton dolgoztam, tehát megvannak a bűnök, ugye? Hát megvallja ezeket az ember, vagy nem vallja meg az Istennek. Tehát ez a kérdés. Tehát akkor ne foglalkozzunk most a Jónással, azt javaslom, jó, hanem menjünk tovább, az csak egy példa volt. Akkor menjünk tovább, hogy nem tudom, ehhez a témához valakinek van-e gondolata, nem fejtettem ki mindent teljesen tökéletesen, csak egy dologra fűztem fel a gondolatomat, és már sem tudom, hova tettem azt a kicsi papírt, amit Jób könyvéből indítottam, a 31. fejezetből, hogy mit jelent eltitkolni, elfedezni a bűnömet. És ennek milyen következményei vannak a gyülekezetre nézve, az egyéni életemre nézve, sőt, még Istent is hazuggá tesszük. Hogy azt mondjuk, hogy nem védkezik. Tehát a hívő ember, az alázatos ember, mert tudatában van annak, hogy még van, amit megtisztítson a szívébe, az Isten segítségével. Nem más bűneit nézegeti, hanem a sajátja. És ezért nem fog ítélkezni a másik ember fölött. Mert ő se külön. Mert ezért van az, hogy ember, hogyha te megítélsz, te saját magadot ítéled meg, mert ugyanazt cselekszed, amit a másik, akit megítélsz. Hát ott van az igébe benne. De mi adventisták a leginkább ítélkezni szeretünk. Mert mi ismerjük az igét? Hát tudjuk, hát nem, most nem mit csináltál. De mi is ezt tesszük. Ha nem szavakkal, akkor gondolatban. Tehát itt ez a probléma, de itt most menjünk tovább, hogy Istennek kedves áldozatok melyek ezek. Na most, hát az egyik áldozat, a töredelmes bűnbánó szív, még egyszer keressük meg, Zsoltárok 51:19. Felolvasom. Az újonnan revideált Károlyi fordítás szerint, ezt az egyik barátomtól kaptam ajándékba ezt a Bibliát. Nem hibátlan ez a fordítás sem. Tudok mutatni két szarvas hibát benne, de sokkal jobb, mint a Károlyi. Jobb fordítás. Mert több ezer ige van, ugye? És sok tekintetben jobb. Tehát az 51:19. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és bűnbánó szívet, Istenem, nem veted meg. Tehát akkor az 1 Péter 2-höz rapozunk, és most végigvesszük ezt a részt. Péter apostol első levele, 2. fejezet. Én most ismét a Károlyi fordítást nyitottam ki. Most csak az 5-et olvasom, utána aztán átvesszük az egészet. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Én annyit gondolkoztam, hogy hát mik ezek a lelki áldozatok? Gondolom, hogy az elmúlt 40 évben a prédikátor testvérek azért tanítottak benneteket, hogy mik ezek a lelki áldozatok, amikkel áldozunk a keresztények és mi. Mert itt azt mondja, hogy szent papság. Hát a pap áldozatot mutat be. De mi királyi papság vagyunk, szent nemzet, megtartása való nép. De milyen áldozatot kell bemutatni? Minden nap. A kedves testvérem, az egyik áldozat a töredelmes szív. Azt írja a Biblia, hogy ez kedves áldozat az Isten. Tehát ezt jól jegyezd meg. Kedves áldozat az Istennek a töredelmes bűnbánó szív, amit az Isten nem vett meg. Gyakorlod ezt az áldozatot? Mert minden nap az Ószövetségben volt bűnét való áldozat. Ha valaki csak hála áldozatot mutatott be, mint Káin, de bűnét való áldozatot nem mutatott be, Isten nem fogadta el Káinnak az áldozatát, az bárány áldozatot, az Krisztus jelképezte a bárány. Krisztus áldozatát. Ezért nem fogadta el, ő ment a saját feje után, a saját Isten tisztelete szerint. Ne, neki elég, hogy az Istennek hálát ad. Bocsánat, szükséges a hálaadás, mindent azzal kell kezdünk, De utána jön a bűnrendezés. De most nem a hála áldozattal kezdtem, hanem ezzel, mert már erről szó volt. Tehát a bűnbánat áldozatával. Tehát Isten előtt kedves áldozat, a töredelmes lélek, a bűnbánó szívet, Istenem, nem veted meg. Na de menjünk tovább. Ha már említettem a hála áldozatot, akkor nézzük meg az 50. Zsoltár 14. versét először, mert hogy a második áldozati forma, amit minden keresztény hívőnek, hát nem hogy be kell mutatni, hanem az bemutatja, az a hálaadás, imádsága. Ezt azért többé-kevésbé szoktuk gyakorolni. Ezt én is hallom itt a gyülekezetben. De ez nem elég, még van több más is, de ez is fontos. Tehát az 50. Zsoltár 14. verse, na, ki olvassa föl?
Hálával áldozzál az Istennek, és te elesítsd a felséges megfogadásaidat.
Ugye itt most a második feléről nem szólunk, mert most nem ez a téma, de hogy hálával áldozzál az Istennek. Hála áldozat. Pál apostol valamennyi levelét hálaadással kezdi. Hálát adok a hitetekét, hálát... Mindig. Azzal kezdik. Hálaadás. Mennyi mindenért az Istennek hálásak lehetünk, kedves testvéreim, hogy itt élünk, hogy itt vagyunk, hogy még van egészségünk. Hogy még sorolhatnánk, amit most nem akarok. Tehát akkor, és a 23. vers, ugye kiegészíti a 14-et, na ki olvassa?
Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mindent megmutatom meg Istennek szabadítást.
Kifejezetten mondja, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Látod? Tehát akkor itt a Péter apostol második levele, 5. versében, mik azok a lelki áldozatok, már kettőt megtudtunk, amit a Szent Papság, a királyi papság, tehát a Krisztushoz, Krisztus királyságához tartozó megkeresztelt ember, ezt jelenti. Krisztus királyságához tartozó megkeresztelt ember. Bemutat minden nap, mint áldozatot. Egyénileg is, és mint gyülekezetben is, amit be lehet mutatni. Így van? És az egészet Jézus Krisztus által mutatja be, mert így kedves az Istennek. Tehát Jézus az egyetlen közbenjáró, az egyetlen közvetítő Isten és ember között. A Jézus Krisztus által kell ezt bemutatni, az ő nevében. Tehát akkor megvan a második. Na a harmadik, nézzük meg, hogy a Hóseás 14.3 mit ír. Hóseás, próféta 14. fejezet 3. verse. És ebből indulunk ki, és megtaláljuk a harmadik lelki áldozatot is. Hóseás 14.3. Dániel könyve után következik. Na ugye, hogy egy nehéz nyelvezet mennyire, hogy mondjam, visszavett a megértésbe. Hát ha meg se értsük, akkor hogyan tudnánk megélni? Tehát nem mindegy, hogy milyen nyelvezetet használunk. Tehát az a lényeg, hogy megértsük a Bibliát, nem? Az Isten szavát, hogy azt szerint tudjunk élni. Tehát a 14.3. Vigyetek magatokkal szavakat, így térjetek vissza az Úrhoz, mondjátok neki, védj el minden álnokságot, és fogadj kegyesen, és ajkunk gyümölcsével áldozunk neked. Ajkunk gyümölcsével áldozunk neked, vigyetek szavakat az Úrhoz. Figyelj!
Mekkora különbség, és ajkunk
tulkaival áldozat volt. És akkor ez egy átvitt értelembe kell venni, hogy ajkunk tulkaival, tehát itt az igével, a szánkkal, amit megvallunk, amit elmondunk Istennek. Hát azt mondom, ki érti, hogy ajkunk tulkaival? Hát ma odaadod egy embernek, abszolút nem fogja megérteni. Még aki tudja, hogy tulok áldozat volt, az megérti. Tehát akkor ajkunk gyümölcsével áldozunk nekem. Na de mi ez a gyümölcs? Mik ezek a szavak? Hát először is a zsidókhoz írott levél 13-15-öt nézzük. Hát ez gyönyörű. Ez az újonnan revideált Károly, ez gyönyörű. Ennél az igényén. Olvassátok fel, hogy van Károlyban, és felolvasom itt, hogy van.
Annak okáért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé. azaz ő levélül vallástérő ajkaknak gyümölcsét.
Na akkor annak is úgy nagyjából érthető, de figyeljük meg ezt. Általa vigyük fel a dicséret áldozatát mindenkor Istennek, azaz az ő nevéről vallástevő ajkak gyümölcsét. Tehát dicsérjük az Istent, hogy az ő nevét, az ő szent nevét. És akkor most ezt elolvasom a Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat fordításában is, ami nem az apostoli szentszék kiadója, tehát nem a Szent István Társulat, hanem az, amit Jóska bácsinak adtam. Ez egy alternatív. Tehát az Isten azért csodálatos, mert ott is megjelent egy másik fordítás. És a hívő egy kicsit elkezdi azt is olvasni, azt is, akkor észreveszi, hogy hoppá, itt van különbség. És elkezd gondolkodni. Az Isten munkálkodik a Babilonba levő népért, ne hagyja azt, hogy nem. Tehát a zsidó mennyi volt? 13-15. Figyeld meg! Általa mutassuk be tehát Istennek mindenkor a dicséret áldozatát, azaz ajkunk gyümölcsét, amely az ő nevét magasztalja. Na, milyen szép! Olyan dicséretet az ajkunkkal, amelyik az ő nevét magasztalja. Tehát a dicséret áldozat. De itt most felhívom a figyelmet egy nagyon fontos dologra. És ezt én megfigyeltem. Táboroztatunk most már 10 éve. Gyerekeket és kamaszokat és fiatalokat. Énekelünk. Ifjúsági énekeket. Nem gyülekezet éneket, mert tábor. Nem gyülekezet. És a gyerekek nem szeretnek, a gyerekek még igen, de ahogy nőnek fel a kamaszok, nem szeretnek énekelni. Mi ennek az oka, hogy nem énekel? Miért nem viszik a dicséret áldozatát az Istennek? Először is nem ismerik, hogy kit dicsér. Másodszor az emberi szív, ha bűnnel telve van, nem fog Isten dicsérni. Mert a bűnnek hódol. Újjá nem született szív ugyanaz, nem tud az Isten dicsérni. Csak az újjászületett ember tudja az Isten dicsérni. És akkor lehetnek más okai is ennek, nem ismeri az éneket, stb. Tehát sok oka lehet, és most nem muszáj csak a gyerekeknél maradjunk, de a lényeg az, hogy dicséret áldozata. Tehát addig a gyülekezetben se tudjuk dicsérni az Istent, és nem tudunk szívből Istent magasztalni, ameddig nem rendeztük a bűneinket az Istennek. És hogyha a gyülekezetben negyedévről negyedévre, évről évre nincsen változás, nincs a bűnöknek a megvallása, tehát a mennyei szentély felé, csak hála áldozat van, bűnvallás nincs, akkor a dicséret sem fog működni. A dicséret áldozata. Még az erdélyi gyülekezetekben még inkább énekelnek, mint ki. Nézd meg a katolikus templomba az ünnepekkor, nem tudom, hogy most így van-e, de én mikor gyermek voltam, és fiatal voltam, karácsonykor, húsvétkor tele van a templom, és mindenki énekel. Hát érted, nem láttam? Mindenki énekel, szívből énekel. Jó, hogy nem ismerik úgy az Isten, hát én tudom, hogy nem ismerik. Tehát itt ez a lényeg, látod, hogy az ének, a dicséret áldozatot, ez a harmadik lelki áldozat. Én mondok most egy példát nektek. A fiaimat sok évvel ezelőtt vittem a Zemplini hegyekbe táboroztatni. Volt nekik ott egy fürkész tábor szervezve, és a két nagyobbik fiamat vittem, úgy emlékszem. És akkor még kisebbek voltak. Hát egy nap volt az út Pécsről oda feljutni Bózsvára, busszal is, vagy vonattal is rettenetes, több átszállás. Hát nem tudtam visszajönni még aznap. De valahol meg kellett szállja. És megismerkedtem ott egy cigány családdal. Egy hívő családdal, adventista családdal. Egy egyszerű, lelkű, hívő családdal. A lányokon keresztül, aki Ritával került kapcsolatba, és így. És hát megkérdeztem, hogy hát esetleg alhatnék-e nálatok? Nagyon meg voltam szorulva. Azt mondták, hogy ne szívesen látok. Képzeljétek el, a végére hagyom a lényeget. Szegénység, de tisztaság. A legszebb szobát adták nekem. Patyolat volt az ágydemű. Tényleg. Felállva fogadott az asszony, a testvérnő az asztalnál. Gomba volt, és kecsketej. A gombát a férje szedte, egy kicsi kenyér hozzá, és a kecsketejet kint a kecskét megfejti. Ez volt az étel. De olyan szeretettel adták, Volt lehetőségem lemosakodni, lefürödni, mindenre nem emlékszem. De mi a lényeg? Reggel ébredek, tudod mire ébredek? A dicséret áldozatára. Ez az egyszeri hívő cigányasszony söprögetett kint az Emprényi hegyek között a ház előtt, és gyülekezeti éneket énekelt. A hitünk énekeiből. Nekem azóta az egyik legszebb reggelem életem. Jön, hogy sírjak, amikor erre gondolok. Hogy milyen egyszerű lelkek vannak. Tiszta lelkek. Istennek drága kövei, akik most utolsók, de egyszer elsők lesznek Isten országában. Tehát dicséret áldozata. Tehát, kedves, mit az Istennek bemutatott kedves áldozatot? Töredelmes lélek, bűnbánó szív. Hála áldozat, és a dicséret áldozata. Végig megyünk tovább, és akkor aztán majd befejezzük. A Péter apostol első levele második fejezetéhez lapozunk. Mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez az alap. Ez az első és legfontosabb. Aki nem ízlelte, nem tapasztalta meg az Isten jóságát, szeretetét, annak te hiába beszélsz a törvényről. Péter apostol első levele második fejezet harmadik vers. Tehát ez az első, mindenek előtt, az Isten jósága és szeretete. Ezzel kezdődik a Jézus Krisztushoz vezető lépések című könyv, Jézushoz vezető út. Isten szeretete az ember iránt. Második fejezet, a bűnösnek Krisztusra van szüksége. Harmadik, bűnbánat, negyedik, bűnvallomás. Látod? Így vezet az Úr, ezen keresztül. Tehát mivel ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz. Tehát Krisztus az, aki értékes, becses kő. Akihez mi oda járultunk, mint élő, az emberek megvetették, de Istennél mégis választott becses kő. Itt most lehetne a 110. Zsoltát idézni, vagy 118-ot, most nem foglalkozunk evel. Hanem van itt egy kijelentés, amit szeretnék egy kicsit körbejárni, bár egy kicsit kezdtem elfáradni, ez a becses kő. És tovább megyünk, ti magatok is, mint élőkövek, tehát az élőkőhöz, Krisztushoz járulni, mert ez jelkép ez a kő, ez a kőszikla. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Minden egyes imádság Jézus Krisztus nevében kell történjen. Nem vagyunk Jehova tanúi, hogy csak az Isten nevét mondjuk, de Jézus Krisztus nevét a végén nem. Mi Krisztus tanúi vagyunk. És Krisztus által teszünk tanúságot az Atyáról is. Tehát itt ez lényeges, hogy a kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. És most figyeld meg a hatodik verset. Azért van meg az írásban, íme szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses, ugye értékes. Kiválasztott, becses, értékes. És aki hisz abban, ebben a kőben, Krisztusban, meg nem szégyenül. Na most megnézzük, mert itt van egy lábjegyzék, látod, hogy Ézsaiás 28:16, hogy ott mi van. És hogy ott miért van különbség ehhez viszonyítva, ezt fogjuk megnézni. Ézsaiás 28:16. Mert hogy ezt idézi, mert azt mondja, ezért van meg az írásban. Ézsaiás 28:16.
Ezért így szól az Isten, én is Sionban egy követ tettem le, róla követ, drága szegret követ, erős alapnak, aki benne hisz, aki nem.
Na, ugye most egy prédikátor azonnal elévenni a hébert, és megnézni, hogy hogy van a héber. Testvéreim, az csak az érem egyik oldala, hogy hogy van a héber. Hogy van az új szövetségben. Az új szövetség pedig így idézi. Tehát, amely kiválasztott becses, tehát letettem egy szegletkövet Sionban, Sion ugye az a hegy Jeruzsálemben, amely kiválasztott, tehát ez a kő kiválasztott, becses, értékes, S aki hisz az abban, mármint Krisztusban, az nem szégyenül meg. Itt meg az van, hogy aki hisz, az nem fut, nem menekül el. Hát hogy van ekkora különbség? Hát nem tudta, hogy hogy kell idézni a Péter apostol a szó szerint a Héber? Nem erről van szó, testvérek. Arról van szó, hogy az ősegyház a Septuagint, a görög fordítást vette át, ami az Ószövetség görög fordítása. És az Új Szövetség a Septuagintát idézi. Ami szintén ihletett. Mert az Új Szövetségben így jelenik meg. Ha te mindig csak a Hébert nézed meg, az csak mindig egyoldalú lesz. Ha csak mindig a görögöt nézed meg, az csak mindig egyoldalú lesz. A kettőt együtt kell nézni. És ezt ki csinálja? Ki képviseli ma azt, hogy együtt nézi a Septuagintát és a Hébert? Akkor tárul fel Isten üzenete előtt. De az egyszerű átlag testvér, hívő, mit tehet más? Ami Bibliát a kezébe adnak, azt olvas. Ugye? De hát itt különbség van, és akkor megtaláltam a következőt. Az egyszerű fordítást nem szoktam használni, ritkán megnézem. Ez egy protestáns fordítás. A következőt írja, értelem szerint és nem szó szerinti fordítás. Nézzétek, én magam helyezek el Sionban egy alapkövet, kipróbált ez a kő, az épület drága sarokköve, biztos alap, amely meg nem inog. Aki benne bízik, nem csalódik soha. És a lábjegyzékben tudod, mi volt írva? Nem csalódik soha, az ókori görög Septuagintából származik. Nem szégyenül meg, úgy olvastuk az Új Szövetségben. Nem csalódik soha, ugyanaz. Írja, hogy a Septuagintából, a görög fordításból származik. A héber szövegben ez áll. Nem fog elmenekülni, zárójelbe félelmébe. Azért van a Károlyban, hogy aki benne hisz, az nem fut, nem menekül el. Igen, de van egy másik tartalma is ennek a szent szövegnek, amit az Isten ránk akar bízni. Hogy aki benne bízik, az nem szégyenül meg soha. Nem csak nem menekül el, nem val szégyent és nem szégyenül meg. Mind a kettő összetartozik. Nem csak az egyik, vagy nem csak a másik. Mind a kettő együtt. Na megkérdezik, hát itt milyen különbség van? Hogy az Ószövetséget nem tudja idézni az Új Szövetség? Hát az a különbség, hogy van itt még egy értelem, amit az Isten ki akart nyilatkoztatni. Ami számunkra. És akkor még egy másik. Sajnálom, hogy tényleg a Károlyi fordításban bekerült az, hogy próbakövet. Hát Krisztus nem egy próbakő. Nézd meg, úgy van. Nem úgy volt, hogy hát megpróbálom, elküldöm a fiamat, vagy sikerül, vagy nem. És megmondom, hogy miért. Megnéztem a Vizsói Bibliát, és apa is próbakő van. És van egy elgondolásom, hogy azt Károlyi úgy értette, hogy kipróbált követ. Csak hogy ez még a nyelvújítás előtt volt. Mert a nyelvújítás az 1700-as években volt. 1800-as években. És az, hogy próbakő, nem próbakő. Kipróbált kő. Mert néhány évtizeddel később, ami ugyanaz a korszak, Kálvi György ezt így fordította. Ez egy jezsuita. Íme én követ eresztek a Sion fundamentumába, próbált, szeglet, drága, fundamentumában befondáltatott követ, aki hiszen ne siessen. Jó, régies fordítás. Tehát próbált szeglet követ. Kipróbált, azt jelenti. Tehát amikor Károly így fordította, hogy próba követ, az azt jelenti, hogy kipróbált. Az összes fordítást megnéztem, és mindegyikben az van, hogy kipróbált. Szent Jeromos Biblia társulat, kipróbált követ, értékes szeglet követ, szilárd alapot, aki hisz, nem menekül el. Héber szerint, ugye, aki hisz, nem menekül el. Visszatértek a Héberhez. A Sionra egy követ, tessék, Calvin kiadó, reformátusok. A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul, aki hisz, az nem menekül el. Új világfordítás, Jehova tanúi, kipróbált követ. Tehát Krisztus kipróbált ő, és nem csak próbakő. Tehát ez az egyik, amit helyre kell tenni, és a másik pedig, az helyes, csak a másik értelme nem jelenik meg, aki benne hisz, az nem menekül el. A másik értelem a Septuaginta szerint, hogy aki hisz, az nem szégyenül meg soha. És akkor most visszamegyünk a Péter apostol második leveléhez, és lassan befejezem. 6. verstől azért van az írásban, íme szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott becses, s aki hisz abban meg nem szégyenül. Milyen gondviselő Istenünk van, hogy a Bibliában mind a két változat bekerült. A héber is az Ószövetségben, és a Septuagintából az Új Szövetségben a görög is. Mind a két változat bekerült. Ott van. Csak hogy tudjad, hogy az a Septuagintából származik. Hogy aki hisz, az meg nem szégyenül. Nem van szégyen soha. Tehát, azt gondolom én ezek alapján, és vizsgáljátok meg ti is, hogy szent papság, királyi papságként lelki áldozatokat bemutatni, az első és legfontosabb áldozat a hit áldozata. Megkérdezték Jézustól, hogy mit cselekedjünk, és azt kérdezett, hogy mit tegyek? Mit cselekedjünk, hogy Istennek kedvezőt cselekedjünk? Jézus mit mondott? Istennek tetsző dolog az, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Ő majd végbeviszi az életedbe arra, amire te nem vagy képes. Tehát a hit áldozata az első és legfontosabb a hit. De ez milyen hit, amely magába foglalja az engedelmességet? Krisztusba vetett hit, Krisztus igéjébe vetett hit, és ez olyan hit, olyan bizalom, amely magába fogadja az engedelmességet. Ezt a következő versből derül ki, mert itt, hogyha egyszer ír az 5. vers lelki áldozatokról, szent papságról, akkor írnia kell arról is, hogy milyen áldozatok vannak. Tisztesség azért néktek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig. Figyeljetek, akik hisznek, az egyértelmű, hogy azok engedelmesek. Az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett szegletnek fejévé, megütközésnek, kövévé, botránkozásnak, sziklájává. Akik engedetlenek lévén megütköznek az igében, amire rendeltettek is. És figyeld meg, hogy megismétli. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra vagy üdvösségre való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Összegezzük! Hála áldozat! Mik az Istennek kedves áldozatok? Hála áldozat! Töredelmes szív! Bűnbánat! Ajkak dicsérete! Isten dicséretének áldozata! De bűnt és ünneplést el nem szenvedek, mondja az Úr. 3. Hit lehetne az első, amely magába foglalja az engedelmességet. Minden nap gyakorolni kell, nem? Következő. Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből csodálatos világosságra hívott el titeket. Tanúskodni Krisztusról és hirdetni az igét. Ez is Istennek kedves áldozat. Hát miért lenne az? És még van, nincs vége. 11. vers. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek. Önmegtartóztatás. A testi kívánságoktól való megtartóztatás, ami ugye napi küzdelem mindenki számára. Ez kedves áldozat az Istennek? Kérdezem, áldozat ez nekünk? Igen. Áldozat. Az emberi természetünknek áldozat. Mindegy, hogy ki hány éves. Valamilyen szinten áldozat akkor is. Következő, nem elég, hogy mit nem, hanem még mit tegyünk. Magatokat a pogányok közt jól viselvén, mármint a nem hívők között, vagy a nemzetek között, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Tehát jó cselekedetek, az a következő áldozat, ez az utolsó. Aki tudna jót cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak. Kedves áldozatok az Isten, jó cselekedetek. Ezek automatikusan következnek abból, hogy mi Krisztushoz tartozunk és élő hitünk van. Na ezek azok a legfontosabb lelki áldozatok, Tehát még hozzájött itt a Krisztusról szóló tanúságtétel, hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből, a bűn sötétségéből hatalmas világosságra vezetett el minket. Úgy a testi kívánságoktól tartóztassuk meg magunkat, ne úgy éljünk, mint a pogányok, és tegyük a jót. Enyhítsük a világ nyomorúságát, fájdalmát, ahol tudjuk, a környezetünkben. Tegyetek jót mindenkivel, különösen hittestvéreinkkel. Na, az, amikor a Károly azt mondja, hogy hitünk cselédeivel, akkor az a hittestvéreinkkel. Tegyünk jót mindenkivel, különösen hittestvéreinkkel. Na, ezek azok az áldozatok, amelyek kedvesek az Isten. Kedves testvéreim, ezt minden nap lehet gyakorolni. Ez nem egy olyan délutáni órának szántam, hogy akkor ez most megvolt, és akkor majd következőben elfelejtjük, és jön egy másik téma. Nem, ezt minden nap kell gyakorolni. Ez minden nap. Ha királyi papság vagyunk. És még egy záró gondolat, és ezzel befejeztem. Tehát ezek az áldozatok, amiket felolvastam, ezeket mindenki gyakorolhatja, minden keresztény ember. És kérlek, tanítsátok meg a testvéreket, akik nem voltak itt, őket is, és a gyerekeiteket, hogy mik ezek a kedves áldozatok az Istennek. Hogy az életed kedves legyen, gyümölcsökkel teljes, szívből kívánom, ezt adja meg a jó Isten. Amen.